Tehát Mózes 4. könyve 14. fejezet, a 13. rész is és a 14. rész is a kémekkel kapcsolatos. A múlt alkalommal a 13. fejezetet vettük, most pedig az egész 14. fejezetet fel fogom olvasni. És én a 14-es fordításból olvasom. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izrael fiai mindnyáján zúgolottak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség. Bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Miért akart bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hújjunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédájára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Majd ezt mondták egymásnak, válasszunk vezetőt és térjünk vissza Egyiptomba. Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izrael közösségének egész gyülekezete előtt, de Józsué, Nun fia és Káleb, Jefuné fia, akik az országba küldött kémek között voltak, megszaggatták ruhájukat, és ezt mondták Izrael fiai egész közösségének. A föld, amelyet bejártunk, hogy kikémleljük, igen-igen jó föld. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz bennünket arra a földre, és nekünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert a félfogunkra sem elegek. Tőlük eltávozott oltalmuk, de velünk van az Úr. Ne féljetek tőlük. De az egész közösség azt mondta, hogy meg kell kövezni őket. Akkor megjelent az Úr dicsősége a kijelentés sátra fölött egész Izraelnek. És ezt mondta az Úr Mózesnek. Meddig vesz semmibe engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem, amelyet közöttük tettem. Megverem dögvésszel, s elűzöm őket, de téged náluk nagyobb, s erősebb nemzetté teszlek. Mózes azonban azt mondta az Úrnak, hallották az egyiptomiak, hogy te hoztad ki közülük hatalmaddal ezt a népet, és elmondták a föld lakóinak. Ők tehát már hallották, hogy te Uram, e nép között vagy, hogy te Uram a szemük láttára megjelentél, és hogy a te felhőd állt fölöttük, és nappal felhőoszlopban jársz előttük, éjjel pedig tűzoszlopban. Ha most mindegy szálig megölöd ezt a népet, akkor azt fogják mondani azok a nemzetek, amelyek hallották híredet, nem tudta az Úr bevinni ezt a népet arra a földre, amelyet esküvel ígért meg nekik, ezért lemészárolta őket a pusztában. Most azért mutasd meg, Uram, hogy nagy a te hatalmad, ahogyan megmondtad, az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a hitszegést, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül. Hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat is három, sőt négy nemzedéken át. Bocsásd meg hát ennek a népnek a bűnét nagy szereteteddel, ahogyan megbocsátottál ennek a népnek Egyiptomtól fogva mindeddig. Akkor az Úr ezt mondta, megbocsátok, ahogyan kérted. De életemre mondom, és az Úr dicsőségére, amely betölti az egész földet, hogy azok közül az emberek közül, akik látták dicsőségemet és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégis megkísértettek engem tízszer is, és nem hallgattak szavamra, senki sem fogja meglátni azt a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Senki sem látja meg azt azok közül, akik engem semmibe vettek. De szolgámat, Kálebet, mivel más lélek volt benne, és hűségesen követett engem, beviszem arra a földre, ahol járt, és az ő utódai fogják majd birtokba venni azt. A völgyekben azonban az amálekiak és a kánaániak laknak. Holnap forduljatok meg, és induljatok el a pusztába a Vörös-tenger felé. Azután így beszélt Mózeshez és Áronhoz az Úr. Meddig zúgolódik ellenem ez a gonosz nemzetség? Meghallottam Izrael fiainak zúgolódását, mert sokat zúgolódtak ellenem. Mondd meg nekik, életemre mondom, így szól az Úr, hogy úgy bánok majd veletek, ahogyan ti beszéltetek ellenem. Itt a pusztában fogtok holtan elhullani, A számba vettek mind, ahányan csak vagytok, 20 évestől fölfelé, mert cúkolottatok ellenem. Nem mentek be arra a földre, amelyről felemelt kézzel megesküdtem, hogy ott fogtok lakni, csak Káleb, Jefuné fia és Józsué Nun fia. De beviszem gyermekeiteket, akikről ti azt mondtátok, hogy Prédára jutnak, ők majd megismerik azt a földet, amelyet ti megvetettetek. Ti azonban itt a pusztában fogtok elhullani. Fiaitok pásztorok lesznek a pusztában 40 esztendeig, és bűnhödnek a ti hűtlenségetekért, míg mindegy szálig el nem hullatok holtan a pusztában. 40 napig tartott, míg kikémleltétek azt a földet, most 40 évig bűnhödjetek a napok száma szerint egy-egy napért, egy-egy esztendőért, hogy megtudjátok, milyen az, amikor én elnékezem veletek. Én az Úr megmondom, hogy ezt teszem ezzel az egész gonosz közösséggel, amely összefogott ellenem, mindegy szálig itt halnak meg a pusztában. Azok a férfiak pedig, akiket Mózes elküldött, hogy kémleljék ki az országot, és akik visszatérve föllazították ellene az egész közösséget, mert rossz hírét keltették annak a földnek, azok a férfiak, akik rossz hírét keltették az országnak, meghaltak az Úr csapásától. Csak Józsué Nun fia és Káleb Jefuné fia maradt életben azok közül a férfiak közül, akik elmentek, hogy kikémleljék az országot. Amikor elbeszélte Mózes ezeket a dolgokat egész Izraelnek, a nép nagyon elszomorodott. Korán reggel fölkeltek, hogy fölmenjenek a hegyvidék magaslataira mondván, itt vagyunk, menjünk hát arra a helyre, amelyről az Úr beszélt. Bizony vétkeztünk. Mózes azonban ezt mondta. Miért akarjátok áthágni az Úr parancsát? Nem fog az sikerülni. Nem menjetek, mert nem lesz közöttetek az Úr. Vereséget fogtok szenvedni ellenségeitektől. Hiszen az amalekiek és a kánaániak ott vannak veletek szemben, és elhullatok fegyvereiktől, mivel elfordultatok az Úrtól, az Úr sem lesz veletek. Ők azonban vakmerően felmentek a hegyvidék magaslataira, bár az Úr szövetségének a ládája és Mózes ki sem mozdultak a táborból. Az amalekiak és a kánaaniak pedig, akik azon a hegyvidéken laktak, lerohantak, verték és kergették őket egészen Hormáig. A múlt alkalommal már elkezdtük ennek a történetnek az első felét, amely tulajdonképpen Izrael életének egy nagyon szomorú eseményét. Úgy mondhatjuk, hogy közvetlenül a cél előtt egy megtorpanás. Amiért ott van az, hogy Isten kihozza Egyiptomból, ott ugye úgy hangzik el, hogy látván láttam az én népem nyomorúságát, alá is szállok azért, hogy megszabadítsam őket. És ahogy később is, és ebben is hivatkozik arra, hogy hatalmas kézzel hoztam ki ezt a népet Egyiptom földjéről. Ott van, hogy beteljesedni látszik, ugye több mint egy éve, hogy kijöttek Egyiptomba, hiszen a sínai pusztában elég sokat időztek, amíg a törvény adatot elkészült a Szent Sátor, amíg egyáltalán mint egy népé formálódtak Isten népévé a rabszolgaság után, és itt azt láthatjuk, hogy nagyon hamar egy próba, egy nehézség miatt egy kétségbeesés jött létre. Amikor ugye kijöttek a Egyiptom földjéről és a Vörös-tengeren átkeltek, ott úgy van följegyezve, hogy nem vitte őket az Úr a filiszteusok földje felé, nehogy harcot látva vagy tapasztalva, ugye megrettenjenek és vissza akarjanak menni. Tehát ez volt Istennek a szándéka, ezért volt az, hogy egy kerülővel a filiszteusok földjét megkerülve a sínai félszigeten, tulajdonképpen, ahogy a térképen ismerjük ezt, hogy egy úgynevezett kanyart tettek, megkerültek dolgokat, és amikor ide érkeztek, a múlt alkalommal szó volt, ugye itt a 4 Mózesben arról van szó, hogy ugye azt írja le, hogy 12 kémet Mózes kiküldött. És az 5 Mózesben aztán ott van az a leírás, ahol Mózes elmondja az egész történetet, és onnan kiderül, hogy igazából ez nem Isten gondolata volt, nem Isten parancsa volt, hanem egy Isten megengedő akarata, így mondhatnánk. Hiszen a népnek a vezetése, vagy a népnek a gondolata volt ez, hogy szeretnék kikémlelni. És amikor a 13. résznek a 18. versében van meghatározva a kémeknek a szerepe, amikor azt olvastuk itt, hogy nézzétek meg, hogy milyen az a föld és a rajta lakó nép, erőse vagy gyenge, kevés-e vagy sok, milyen az a föld, amelyen lakik, jó az vagy rossz, és sorolja föl, hogy mi mindent kellett megnézni. Ez a felsorolás, hogy mit kell megnézni, és utána még a 13. rész foglalkozik azzal, hogy mit találtak. De ha ezt apró pénzre váltjuk, tulajdonképpen ez az, hogy ott van Isten ígérete, ahogy már akkor, amikor Mózesnek megjelenik a csipkebokornál, akkor mondja, hogy arra a földre fogom elvinni őket, amelyre Ábrahámnak ígéretet tettem, és ebben a részben is ugye mondja, hogy felemelt kézzel a fejezet második felébe beszél erről az Úr, hogy felemelt kézzel tettem esküt arra, hogy beviszem őket arra a földre. És megígérte, hogy egy jó föld, egy tejjel és mézzel folyó föld. Ez amikor tulajdonképpen ez a kémeknek a gondolata van, hogy a nép ezzel járult hozzá, ha úgy nézzük, az volt a feladatuk, hogy ellenőrizzétek le, hogy Isten ígérete megállja el helyét. Hiszen Isten ígérete, Isten ezt mondta, hogy ő ezt teszi, és tudjuk azt, hogy a bűneset óta, amióta az ember először megkérdőjelezte Isten szavát, hogy valóban, ugye amikor a sátán fölteszi a kígyó képébe azt a kérdést, hogy csak ugyan Isten a javadat akarja, azóta ez újra meg újra kérdés. És azt hiszem, hogy ez nagyon sokszor egy olyan valóságos kép, ami a mi szívünkben is egy nehézség, egy probléma kapcsán felmerül, és ha nem is úgy, hogy most így mondom ezzel az ember szívéből, vagy az ember, hanem egyszerűen jön lehet kívülről is, de ez adott esetben egy elkeseredésbe, egy csüggedésbe följöhet. Ez a bűneset következménye, a megváltatlan testünknek a következménye, hogy megváltozott az értékítéletünk, hiszen a bűnesetnél az van, hogy kézbe vette az ember, hogy megítélje, hogy mi a jó és mi a rossz. Ha hittel elfogadjuk azt, hogy mi az, amire Isten azt mondja, hogy jó, és nem akarjuk felülbírálni, akkor tudunk arra figyelni. De olyan sokszor ott van ez az emberi gondolat, hogy valóban meggyőződjek róla. Mert ha ott van, hogy hittel, ahogy itt énekeltük is, hogy hinni taníts, Uram, kérni taníts. Ha ott van bennünk ez, akkor miért van szükség arra, hogy előre meggyőződjek, hogy ahogy egy másik ének mondja, hogy mind jó az, amit az Úr tesz. Hogy valóban, csak ugyan. És itt, amikor ugye a kémek visszajönnek, múlt alkalommal beszéltük, hogy elmondják, hogy tulajdonképpen azt, amiért kiküldettek, ami a küldetésük volt, hogy megnézzék, azt mindent úgy találtak, és azt is mondhatták volna, hogy Isten szava megállja a helyét, amit ő megmondott, hogy ez a föld milyen, ez valóban úgy, olyan. Meghozták a termést, és ilyen vonatkozásban igazolhatták volna, ha itt megállnak. Csak jött egy olyan szó, hogy csakhogy. És ez a csakhogy után, hogy igazából mit mond az ember, már nincs akkora jelentősége abból a szempontból, hogy az ugyanúgy ott lehet a mi életünkben is sokszor, amikor a kételkedés, a csüggedés, a különböző dolgok jönnek, hogy ez a csakhogy, amikor megkérdőjelezem, hogy Isten valóban a javamat akarja, Ugye jött itt az, hogy csak hogyként, hogy erősebb nálunk. A 32. versben, ott a 13. részben azt olvassuk, hogy megemészti a lakóit. Úgy meglepő ugye ez a szó, hogy megemészti a lakóit, és ugye arra kellett gondolnom, hogy a mai társadalmi életben, amiben vagyunk, hát tulajdonképpen ezt éljük át, hogy ez a világ, a munkahelyek, a stressz, a ránk nehezedő nyomások, ezek mind olyanok, amelyek megemésztik. Nem úgy, hogy így szó szerint idézőjelbe, de tulajdonképpen elveszik az erőnket, az energiánkat, a különböző stresszek, ugye tudjuk azt, hogy mennyiféle lelki és egyéb más nehézségeket okoznak, és tulajdonképpen itt, amikor Izrael népe is ott áll az ígéret földje elejét, akkor egy ilyen dolgokkal jönnek. Ami ugyanúgy ránk is vonatkozhat, hogy Isten vezetésénél fölmerülhet ez a csak, hogy mennyi minden az, ami ki akarja tölteni a mi szívünket, gondolatainkat és eltéríteni. És itt gondolhatunk akár később ugye a tanítványokra, amikor pont tegnap a Allianz imaórán pont ezt az igét hozta az a testvér, aki volt, ahogy a tanítványok a csónakba és az Úr Jézust megkérdőjelezik, hogy hát hogy te alszol, hogy hogyan viszonyulunk a próbákban, kétségbeesünk, erőlködünk, vagy pedig oda menekülünk. És itt azt láthatjuk reakcióként, azt olvastuk az első versben, hogy a kémeknek a hatására, akik mint vezető szerepbe, hiszen a törzseknek vezető emberei voltak, de egy ráhatással voltak az egész népre, azt olvassuk, hogy egész éjszaka jajveszékeltek, sírtak, és ez beletorkolott egy szuggolódásba. És tulajdonképpen nagyon hamar itt láthatjuk azt a csoportnyomást, ami sokszor körülvesz bennünket. Akár a munkahelyen, akár bármilyen környezetben. Most úgy van, hogy ma, illetve tegnap festették le a házunkat, hogy ugye a szigetelés után, és mint közös képviselőt ma nagyon sokat kaptam, hogy lehet ilyen szín. Van, akinek tetszik, van, akinek nem jött. Egy évvel ezelőtt meg beadtuk a pályázatot, akkor meg volt mondva, hogy a városi főépítész jelöli ki a színt, tehát semmi beleszólásunk nincs. De szóval ma nem tudtam úgy lépni, hogy valaki vagy ezt, vagy azt ne tegye szóvá, és jó, attól függetlenül nekem tetszik, de egy élénk szín. De szóval tulajdonképpen tele vagyunk ezzel a környezetünkben. Ráhatással vannak, akarják befolyásolni bennünket, és hátragad ránk az a zúgulódás. Ott lehet az, hogy jó, ha az istenfélelem megelégedéssel párosul, ugye. És ott van nekünk a lehetőség, hogy tekinthetünk rá arra, hogy egy nagyon kedves igém, ami egy ilyen bibliajelzőn volt, és sokszor a gyárban is ott volt a fiókomba, hogy a Istennek a szabadításáról, hogy az én Uram visel rólam gondot a zsoltárokból. Milyen jó az, hogy tulajdonképpen ott lehet, hogy megelégedéssel is viszonyulhatok ugyanazokhoz a dolgokhoz, ugyanakkor máskor pedig a különböző ráhatásokkal, vagy egyszerűen az én szívem állapota miatt jön egy olyan, hogy elkezdek zúgolódni, és minél többet foglalkozok ezzel, annál jobban magam alá kerülök abban, hogy az ön sajnálatba, a különböző dolgokba. Eljutnak egész odáig, hogy azt mondják, ugye, hogy bárcsak meghaltunk volna. Miért akar ki bevinni? Ugye itt azt mondja, hogy fegyvertől haljunk meg, a nők, a gyermekeink pedig prédává legyenek. Tehát eljutottak egészen odáig most, amikor ott vannak a cél előtt, hogy azt mondja, válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba. Előzőleg is már szó van arról, hogy amikor máshol is, akár az aranyborjuk körül is, amikor az érckígy az aranyborjú után van, az érckígyok előtt van az, amikor azt mondják, ugye, hogy utálja a mi lelkünk ezt az eledet, a mannára, és visszaemlékezünk a húsos fazekakra, a hagymára, a különböző dolgokra, de nem mondják, elfelejtkeztünk a korbácsütésről. Elfeledkeztünk a nyomásról, elfeledkeztünk mind arról, ami a régi életünknek a nyomorúsága volt. A régi életből csak a szépre, a jóra, ami egy ilyen csőlátásként bizonyos dolgokra kiemelve, és a jelen helyzetben ugye a múltnak a szépségét látják. És eljutnak egész odáig, ez az öt Mózes egybe, ahol Mózes ugye visszaemlékezik, ahol kimondják az öt Mózes 1:27-ben, hogy gyűlöl bennünket az Úr. Tehát ide tud eljutni az emberi szív, amikor megsötétedik, hogy elképzeli azt, hogy az Úr, aki az életét áldozta oda, aki megszabadította, az képes arra, hogy azt mondja, hogy gyűlöl. És itt tulajdonképpen a gondolkodásmódunkban ott lehet, párhuzamként hozom a gyirek példázatát, amikor ugye a végén az a egy talentumos azt mondja, hogy tudom, hogy te kemény ember vagy. És ez tulajdonképpen tudom, hogy volt, amikor egy ilyen mély depresszióban voltam, én is így gondolkodtam. Hogy csinálnom kell, tennem kell, de tulajdonképpen reménytelen, mert a végén úgyis ki fog rúgni az Úr, mert nem tudok megfelelni neki. Amikor az ember ott forog, és csak ami a szeme előtt van, arra néz, és a jajveszékelés, a környezet nyomása el tud jutni egy olyanba, hogy igen, gyűlöl bennünket az Úr. Hát ő az, aki az életét áldozta, aki hatalmas kézzel megszabadított. Ő azért, ahogy itt mondják, hogy azért, hogy meghaljunk. Hát nem lett volna képes akkor megölni Egyiptomba, hiszen azt mondják, hogy bárcsak ott lettünk volna. És Mózes, szintén az öt Mózesbe jobban kidomborodik ez, amikor az öt Mózes 1:29-ben azt mondja, hogy akkor ezt mondtam nektek, ne ijedjetek meg, és ne féljetek tőlük. Istenetek az Úr, aki előttetek jár, harcolni fog értetek, épp úgy, ahogy Egyiptomban tette értetek, szemetek láttára. És folytatja itt tovább, hogy az egész úton a pusztába is, hogy Isten harcol. Nézőpont kérdése, hogy hova teszem az én tekintetemet? Egy rám nehező problémára, egy nehézségre, ami, ha ugye azt a példát ugye szoktuk említeni, hogyha a szemünk elé teszünk akár csak egy 2 forintost, vagy akár egy 10 forintost a maiba, ha egész ott van a szemünk előtt, nem látunk semmit. Ha messze rakjuk, akkor tulajdonképpen a napot ugyanúgy látjuk mindent, és egy kis pontként látjuk ezt. Attól függ, és a sátán nagyon is kihasználja ezt, hogy adott helyzetekben annyira sötéten tudunk látni. Ez nem csak Izraelnek a pusztai vándorlásban volt problémája, hanem ez előjöhet a mi életünkben is. A másik, ahogy itt még szintén az előző fejezet végén mondja, amikor azt mondja, hogy a 13. rész a Károlyban, a 34. vers, itt pedig a 33., hogy parányi sárkáknak éreztük magunkat, és ők is úgy tekintenek ránk. Tehát ez a másik, amiben én is nagymester vagyok, hogy van egy elképzelésem, hogy mivel önmagamat nem tudom elfogadni, így kivetítem másokra is, hogy mások is így látnak engem. És tulajdonképpen ebben nagyon bele lehet csavarodni. Hogy itt azt mondja, hogy olyannak látjuk magunkat, mint a sáskák, és ők is így látnak bennünket. Azt a képet, amit én kivetítek, hogy én hogy gondolkozok önmagamról, azt fogom gondolni, hogy mindenki úgy gondolkodik rólam. És azt láthatjuk, hogy itt ugye Mózes, ahogy előtte, ahogy említettem az öt Mózesből, hogy hívja, elmondja, hogy Isten mit tett? Nyisd, fölnyitja a szemünket, hogy ott van ugye a Jelenések könyvében, hogy kérj tőlem szemgyógyító írt, hogy látásod legyen. Nem a körülményeknek kell megváltozni, hanem az én látásmódomnak, az én szemléletmódomnak. És azt látjuk itt, hogy Józsué és Káleb megszagadták a ruhájukat, amely tudjuk, hogy az Ószövetségben a gyásznak, a bűnbánatnak, a mély fájdalomnak a jele volt az, amikor megszagadták a ruhájukat. És elmondják, hogy mint egy bizonyságkép, hogy jó föld az, és hogyha az Úr a kedvét leli abban, akkor bevisz és nekünk adja. Hiszen megígérte, és ő betartja a szavát. És azzal folytatják itt, hogy az Úr ellen ne lázadjatok, ne féljetek a föld népétől. Itt az új fordítás azt mondja, hogy félfogunkra sem elegek. A Károlyi fordítás úgy mondja, hogy olyanok, olyan számunkra, mint a kenyér. És azzal folytatja, hogy tőlük eltávozott az oltalmuk. És míg a tíz kém így látja, hogy óriások, hatalmasok, ami önmagában a testi erőt nézve valóság, de nem számol Istennek az erejével. És Józsué és Káleb pedig ezt mondják, hogy eltávozott tőlük az erejük. És hogy mi is volt a valóság, azt ugye a Józsué könyvének a második részének a 9. versében olvassuk, amikor Ráháb, ahogy mondja a kémeknek, amikor ezt mondja, hogy tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket miattatok, és már is reszkedt tőletek ennek a földnek minden lakója. És ott ugye sorolja, hogy hallottuk, hogy mi minden történt. A Károlyiban úgy mondja ott, hogy megolvadt a mi szívünk. Tehát egyrészt a tíz kém így látja, hogy mi vagyunk azok, akiknek rettegnünk kell, és a valóság pedig ott van, hogy ők félnek. Félnek attól, hogy micsoda hatalmas Isten az, aki vezeti az ő népét, és az ő ígéretét véghez viszi. A kenyérrel kapcsolatban, amikor ugye Káleb ezt mondja, ahogy a Károlyiban van, hogy olyan, mint a kenyér az, tudjuk azt, hogy egy táplálék. Egy magyar embernek, most azt mondom, hogy nem a ma, ugye amikor a különböző élelmiszer féleségekre gondolunk, vagy gondolkodásmódokra, de az évszázadok alatt mindig is a kenyér volt egy alapvető élelmiszer. És mi a kenyérnek a lényege? Ha megeszem, erőt nyerek általa. És Káleb, amikor azt mondja, hogy olyan nekünk, mint a kenyér, az azt jelenti, hogy ha ezt a próbát elviseljük és kiálljuk, az Úrra nézünk, abból megerősödve fogunk kijönni. És tulajdonképpen ez az, ami újra meg újra ott lehet üzenetként számunkra, hogy Isten a próbát azért adja. Egyrészt ugye, ahogy az 5 Mózes 8-ban is olvassuk, hogy megpróbáltalak, hogy meglássad, hogy mi van a te szívedben. Másrészt azért, hogy ezáltal neveljen bennünket. Később a Bírák könyvében beszél arról, hogy azért hagytam meg ellenséget, hogy megtanuljátok a harcot. Istennek mindennel célja van az életünkbe. És a próbát, amikor kiálljuk, azáltal megerősödhetünk. Ugye egy ének mondja, hogy minden győzelemmel könnyebb lesz a harc. Nem azért, hogy kisebb próbák, nehézségek jönnek, hanem mert van, mibe kapaszkodunk. Vannak gyökereink, amit tudhatunk, hogy a mi Urunkba megtapasztalhattuk azt a harcban való győzelmet. És ha el is fog a kétségbeesés, a csüggedés, de van egy gyökér, amihez újra meg újra visszatérhetünk, hogy van egy Urunk, aki harcol érettünk. És azt láthatjuk itt, hogy a nép meg akarja kövezni, ugye Mózes, Áront és a Józsuét, Kálebet, és ekkor van, hogy megjelenik az Isten dicsősége. És Isten ugye így mondja, hogy meddig vesz semmibe ez a nép, amikor meddig vesz semmibe engem ez a nép, a 11. vers, s pedig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem, amelyek közöttük tettem. És jön Istennek az a ítélete, ami már az aranyburgyó után is egyszer elhangzott, ahol szintén láthatjuk hasonló megismétlődésben, ahogy Mózes közben jár, és Istennek a nagyságára, Istennek a szeretetére, a gondoskodására arra hivatkozik, hogy mi mindent tett, hiszen arra hivatkozik, hogy Isten dicsősége szenvedne csorbát azáltal, ha Isten most elpusztítja a népet, hiszen akkor azt mondaná ugye a környező nép, hogy a 16. versben, hogy nem tudta az Úr bevinni ezt a népet arra a földre, amelyet esküvel ígért meg nekik, ezért lemészárolta azért a pusztába. Most azért mutasd meg, Uram, hogy nagy a te hatalmad. És Istennek ez a közbenjáró imádság az, ami tulajdonképpen Isten akarja, hogy végezzük. Hogy az ő ígéretére hivatkozzunk, akkor, amikor akár saját életünkben látunk nehézséget, akár a környezetünkben, a testvéreink életében. Arra hivatkozhatunk, hogy Isten hírneve, Isten dicsősége, Isten szeretete, a Golgotai kereszt az, amelyért ő aláhajol, és abban a próbával tud megoldást adni. És a másik, amire itt hivatkozik, a megbocsátásra. A szeretetére, Isten szeretetére. Mózestől ezt mondja. És Isten válasza az, hogy megbocsát. De tudnunk kell, és ez ma is érvényes, hogy a megbocsátás nem azonos azzal, hogy eltörli a mi oktalanságainknak, hibáinknak minden következményét. Megadhatja. Megadhatja azt, hogy igen, mentesít az alól is, hogy nem kell viselnem annak a következményét, amit okozok. De Isten megengedi, ahogy Dávid életében is, ugye, amikor ugye Dávid az kijelenti, hogy négy annyit fizessen, ugye amikor a Nátánnak azt mondja, és ez megvalósul abban, hogy négy gyermekével fizet azért az életért, amit kioltatott. És ugyanígy lehet a mi életünkben is, hogy vannak dolgok, egy-egy rossz döntésnek Isten megbocsáthatja, és ez nem jelenti azt, hogy elveted bennünket, de a következményünket hordoznunk kell. Egy rossz döntésnek, akár egy kapcsolatban, amikor bocsánatot kérhetek, de akkor is az a bántás, amit okoztam, az fáj, és az vérzik. És az nem úgy van, hogy akkor egy bocsánat kérése el van intézve, és meggyógyult, és minden megy a régibe. Nem. Annak egy hosszú folyamat van, amikor egy bántás például meg tud gyógyulni. De ugyanígy, most akár ugye az elmúlt időszakban az országban nagyon is részese lehettünk, ugye például a kölcsönnek, ami ugye országos téma volt mindig. Tehát volt egy rossz döntés, most függetlenül attól, hogy ezt csak példának hozom, hogy az abba ki volt, azok a miért volt, stb. Annak volt egy következménye, amit viselni kellett. És ugyanígy az életünkben nagyon sok olyan dolog lehet, amire Isten bocsánatot adhat egy rossz döntésünkre. De mégis vannak dolgok, amit életünk végéig esetleg hordoznunk kell, viselnünk kell. Megadhatja benne, hogy felment a következmény alól is, nagyon sokszor megteszi, de nem várhatom én ezt el. Aztán a 28. versben olvassuk azt, hogy azt mondja Isten, hogy úgy bánok majd veletek, ahogy ti beszéltetek ellenem. És itt ott jön, ahogy az új szövetségben is elhangzik, hogy legyen néked a te hited szerint. Tulajdonképpen nagyon sokszor, amikor ugye az elején mondják a zúgolódáskor, hogy bárcsak haltunk volna meg a pusztában, bárcsak visszamehetnénk, mert egyszerűen nem kívánatos nekem ez az élet, az Istennel való közösség, és tulajdonképpen Isten senkit sem kényszerít arra, hogy a vele való közösségben éljen. Ez egy lehetőség, amit felajánl, és sokszor, amikor az ő gyermekei vagyunk, és eltévejedünk, akkor ő fogja hozni, ugye pont ahogy ezt az éneket Márta mondta délután, hogy tegnap akarták énekelni, és hát, hogy jó volna, ha énekelnénk, hogy van oka az Úrnak arra, hogy szomorít. Mert az én meggondolatlanságom miatt, amikor így mondok, hogy ő úgy bánik velem, megengedi, hogy azt, amit én egy rossz döntés hozok, belekóstoljak a következményébe. De ugyanakkor ott van, hogy megígérte, hogy célba fog vinni. Ha az övé vagyok, akkor megígérte, hogy mint szenteket, tisztákat fog ő maga elé állítani. De addig, amíg célba érek, addig ő nem kényszeríti rám az ő akaratát, megengedi a varga betűket az életembe. Több mindent tudnák így az életemből példát mondani, amikor láthattam valamit a távlatban, de tulajdonképpen Istennek türelme volt arra, hogy fölnőjek arra. Nem kényszerítette rám az ő akaratát. Hanem utólag visszanézve láttam, hogy már ő akkor jelezte, de én még nem voltam kész. Még több mindent le kellett romboljon az életembe, át kellett formáljon, hogy azt az ő célját el tudja érni az életembe. Neki van türelme, neki van ideje. Ahogy Izrael népének az életében is ezt a 40 évet arra használta föl, hogy majd az a nemzedék, ami fölnő, és itt talán, itt ugye az van, hogy gyermekeitek a Károlyiban van, úgyhogy de kicsijétek. Többször hallották a testvérektől, tőlem ezt idézni igész szolgálatban, nagyon szeretem ezt elővenni. Annyira átjárt már sok évvel, hogy de kicsinyeitek, akiről azt mondtátok, hogy elhullanak a pusztába, a prédára lesznek, azokat beviszem. Mert ha tudok kicsi lenni, tudok gyermek lenni, tudok hittel és bizalommal Istenbe kapaszkodni, akkor ő el fogja végezni azt, hogy ő tényleg a célját véghez vigye. De ha ott vagyok, hogy ahogy itt olvastuk is, hogy 20 évestől fölfele, meg kellett húzni valahol határt. Ez egy nehéz dolog az életben is sokszor, amikor tapasztaljuk ezt, hogy ugye most, amikor ez elém jött, úgy elém jött az, amikor így mondom, hogy ha 3 nappal előbb születek, ugye akkor 3 évvel előbb mehettem volna nyugdíjba. És ugye ez sokszor tulajdonképpen a munkahelyen állandóan cukkoltak, mert 4 voltunk, akik tulajdonképpen így voltak, hogy ha annyira határon voltunk, akkor húzták le és reménykedtünk végig. És nekem mindig, amikor ezen túljutottam az elsőkön, az volt mindig a erősítés, hogy Isten nem ejt hibát. Ő nagyon jól tudja, hogy miért engedte ezt így meg, és miért pont ott húzták meg a határt. Hát ugyanígy az, hogy most a 20 évestől figyelembe vették, megszámolták, aki csak 19 és éves, 11 hónapos volt, az bemehetett, de aki 20 éves és 1 hónapos, az már nem mehetett be az ígéret földjére. Valahol meg kellett húzni a határt. És azt hiszem, hogy nagyon sokszor az életünk különböző területén, hogy pont én nem jutottam, pont én nem kaptam meg ezt, a másik kapta meg egy munkahelyi előléptet, és vagy bármire lehet. De ott lehet ez, hogy Isten tudja, neki célja van, és az ő kezében van, és ő nem ejt hibát. Olyan jó ez, amikor újra meg újra meg tudunk nyugodni, hogy itt is, Izrael népének az életében is. Ez volt a határ, ugye, a megszámolás. Akkor talán, amikor megszámolták, akkor büszkén kihúzta magát, milyen jó. Ugye a barátom, aki egy hónappal fiatalabb, az nem került a megszámoltak közé, meg aztán mi lett a következménye? Az, hogy nem mehetett be az ígéret földjére. Tulajdonképpen soha nem tudjuk, hogy adott esetben, amikor Isten áthúzza a tervünket, áthúzza a gondolatunkat, amit szeretnénk tenni, és nem adja meg, azzal mit fog kihozni, milyen áldást hoz abból ki. De itt fölírtam azt, hogy a hit Istenből kiindulva von következtetést a nehézséget illetőleg, és a hitetlenség pedig a nehézségből indul ki, és Istent kizárja. És mennyire fontos az, hogy mi a mi kiinduló pontunk. Egy adott problémának, egy adott nehézségnek, amikor talán úgy látjuk, hogy minden összecsap felettünk, mondja az ének, hogy zúgó habok ellenében evesz kis hajom. Hogy milyen hamar ott lehet egy nehézségben, hogy most döntő az, hogy Istenben bízok, vagy a körülményekre nézek. Az ítélet ott volt, hogy nem mentek be a hitetlenség miatt, ahogy később a zsidókhoz írt levél is beszél. felmerülhet a kérdés, hogy hát kemény ítélet. De tulajdonképpen ez, hogy most hogyan van, mennyire kemény, vagy... És sokszor ugye magunk életében, hogy ez mennyire kemény, tulajdonképpen nincs jogunk felülbírálni Istennek az ítéletét, Istennek a gondolatait, hanem mint gyermekei, és akik hozzáigazodunk, ott lehet az, hogy elfogadhatjuk azt, hogy ő nem ejt hibát. Aztán láthatjuk itt, hogy a 10 kém meghalt. Nem írja le az, hogy pontosan, hogy milyen, de a nép szeme láttára, hogy ez egy pillanat halál, vagy egy kínlódással, vagy, de mindenképp egy figyelmeztető volt. Figyelmeztetés a nép számára azért, hogy aki szembeszegül Istennel, és majd később ugye a pár résszel később láthatjuk majd ugye Kóré és Abinadáb lázadását is, majd szó lesz róla, amikor szintén ott van Istennek az ítélete, ami most ugye arról beszél a Péter levele, hogy hosszan vár érettünk, nem akarja, hogy némelyek elvesztenek. De ugyanakkor, ahogy Pál apostol is mondja az apostoli cselekedeteiben, hogy kijelölt egy napot, amelyen majd megítéli ezt a világot. Tehát az ítélet fog jönni, de ma még türelemmel és kegyelemmel tekint. A nép nem állt készen arra, hogy elfoglalja az ígéret földjét, és ez nem az, hogy Isten terve meghiúsult, hanem későbbre halassza. Felkészíti őket arra. És olyan jó, amikor saját életünkben is elmondhatjuk visszanézve, hogy Isten milyen türelmesen nem ránk erőltette az ő akaratát, hanem rá nyitotta a mi szívünket. Lehet, hogy próbák, nehézségek, különböző események által arra, hogy el tudjam fogadni, és örömmel tudjam fogadni az ő megbízását, az ő tervét. Ugye a János evangéliumában az Úr Jézus a búcsúbeszédében mondja, amikor azt mondja, hogy csak mondani valóan volna még nektek most, de el nem hordozhatjátok. Ő nem terhel felettébb, hanem azt mondja ott ugye a Szent Szellemnek a kitöltetésével kapcsolatban, hogy eljön majd a ma vigasztaló, aki elvezet titeket minden igazságra. Most még nem értitek meg, még növekednetek kell, még sok mindenen át kell menni, hogy utána később ezt megértsétek. És aztán láthatjuk itt a nép reakcióját a 39. verstől, amikor egyrészt azt látjuk, hogy amikor már megtudják az ítéletet, akkor jön egy elszomorodás. És egyrészt azt láthatjuk, hogy kimondják, hogy vétkeztünk. De nem érződik belőle az a bűnbánat, mert ha úgy mondják ki bűnbánattal, hogy vétkeztünk, akkor az azt jelenti, hogy elfogadjuk a te ítéletedet. Ha nem itt a nép úgy mondja, hogy vétkeztünk, akkor most pedig megyünk. És Mózes ugye figyelmezteti, a 41. versben olvassuk úgy, hogy miért akarjátok áthágni az Úr parancsát. Látszólag úgy tűnik, hogy hát tulajdonképpen észhez tért a nép, hát tulajdonképpen akkor igen, akkor menjünk. Nem, az Úr közben azt mondta, hogy változtattam. Nemet mondtatok, akkor most jön a 40 év pusztai vándorlás, és nem mentek be. És nem az van, hogy akkor én majd befolyásolom Istennek az akaratát, hogy változtassa meg. Hanem ha tényleg hittel tudok ránézni, akkor el kell fogadjam azt is, amit elszalasztottam. Még ha fáj is, és nehéz is, azt is az ő kezéből kell elfogadnom. És itt ugye a népet figyelmezteti Mózes, hogy nem fog sikerülni. Ne szegüljetek ellen Istennek ezzel az újabb módjával, és úgy olvassuk itt, vagy olvastuk itt, hogy ugye elindultak, felbátorodtak, Isten vagy Mózes figyelmeztetését semmibe vették, és sokan meghaltak közülük már akkor, ebben a harcban. Mert Isten azt mondta, hogy induljatok vissza a Vörös-tenger felé. És ott van talán párhuzamba lehet állítani, ugye, hogy az Úr Jézus beszél a két testvér példázatáról, amikor azt mondja, hogy az egyik azt mondta, hogy nem megyek el, aztán meggondolta, és mégis elment. Vannak ilyen dolgok az életünkben, amit egyből esetleg kapásból rámondjuk azt, hogy nem tesszük meg, aztán az Úr a szívünkre beszél, és rájövünk, hogy mégis az az útunk, és megtesszük. Ez nem zárja ki azt, de ebben az esetben itt Isten már megmondta a büntetést, megmondta, és Mózes figyelmeztette, hogy nem szegülhettek ellene. És ha ezután most Isten akarata ellenére indulni akartok, az nem az engedelmességnek a jele, hanem az, hogy semmiben veszitek az Úrnak a szavát. És mindenkor mérlegelnünk kell adott esetben egy ilyen dologban is, mint amikor a két testvér példázata van, hogy amire Isten egy engedelmességet vár tőlünk, és először elutasítottuk, hogy tudjunk odajárulni hozzá bűnbánó szívvel, azzal a vágyal, hogy ahogy ő akar tovább vezetni. Lehet, hogy elszalasztottuk azt az alkalmat, hogy egyből azt mondtuk, hogy nem. Lehet, hogy ad Isten kegyelmet abba, hogy igen, abban használhat bennünket. De a büntetés hatására szebbeszegülés, vakmerőség, amit itt látunk, az olyan volt, ami tulajdonképpen nem volt kedves neki, kedves Isten előtt, és az ő saját életükben is nehézséget okozott. És itt, ha így ezt az egész kémek történetét, mint egy nagy tragédiát szemléljük Izrael életében, amely meghatározta az ő egész életüket, ott lehet figyelmeztetésként számunkra is, hogy mennyire sokszor nem is gondoljuk egy-egy döntésekbe, hogy milyen következménye lesz az életünkre, kihatással vannak. Vannak rövid távú döntéseink, ami akár csak a napra vonatkozik, de vannak olyan döntéseink is, amelyek akár az egész életünkre, vagy gyermekeink életére is vonatkozhatnak. És jó, ha keressük Isten akaratát, Isten vezetését. Ennyit szerettem volna elmondani, és kérem, hogy akinek van gondolat, az beszélgessünk erről.